Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk! Mindenható atyánk, ki osztasz kegyelmet, igédre hallgatni, adj nekünk figyelmet. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet Istenünk igéjét, melyet egyházunk az igehirdetés alapigéjeként mára kijelölt Jób könyvének 14. fejezetéből a következőképpen. Ezt mondta Jób. Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal, kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel? Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs, egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartod hónapjait, ha határt szabtál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy békén élhessen is, legyen annyi öröme, mint egy napszámosnak. Még a fának is van reménysége, ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben a gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete. De ha a férfi meghal, lehanyatlik, ha az ember kimúlik, hova lesz? Elfogyhat a víz a tengerből, a folyó kiszikkadhat, kiszáradhat, de az ember nem kel föl, ha egyszer lefeküdt. Az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl aluvásukból. Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél, haragodna elmúltáig. Kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, még csak be nem következik a fordulat. Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Kívánkoznál kezed alkotása után. Akkor még léteimet is megszámlálnád, de nem tartanád számon vétkeimet. Zacskóban volna lepecsételve minden vétkem, és eltörölnéd bűneimet. Ámen. Ünneplő testvérek! Riadság, reménység és rácsodálkozás. Ez a három kifejezés az, amivel ezt a viszonylag hosszabb szakaszt el tudnám keresztelni, le tudnám írni. Riadság, reménység és rácsodálkozás. Mint ahogyan egyházi esztendők végén három vasárnap külön elnevezést is kapott, ma az ítélet vasárnapja, jövő héten a reménység vasárnapja, végezetül pedig az örök élet vasárnapjai, melyeken összegyűlhetünk. Riadság, reménység, rácsodálkozás. Ítélet, reménység, örök élet. Jób könyvének 14. fejezetében mind a három megtalálható ebben a szakaszban, hogyha odafigyeltünk, ha jól olvassuk. Először is a riadság. E három közül ma a legnehezebbel, a legfájdalmasabbal szembesülünk. Az egyházi esztendő naptára, a halottak napi temetőjárás, személyes veszteségeink is erre mutatnak, a mulandóságunkra. És ilyenkor az emberi lélek megriad. Vajon mi lesz a hozzátartozóinkkal? Vajon mi lesz velem? Jób könyvének 14. fejezetének első részében a betegségtől, elszegényedéstől, megvetéstől sújtott Jób fájdalmas kifakadását találjuk. Ez annyira őszinte, annyira emberi, és vegyük észre, igen, ennyire őszinte a Szentírás. Nincsen rózsaszín betűkkel írva. Jób őszinte. Nem álszenteskedik, nem játsza meg magát a barátai előtt. Elmondja, ami fáj, barátainak is, és Istennek is. Megvallja értetlenségét, és beismeri, nem érti, miért engedi Isten, hogy mindez megtörténjen vele. Ugye ismerős? Idáig azt gondolom minden ember eljut. Mert veszteségeink vannak. Mindannyian gyászolunk, közelebbi, távolabbi hozzátartozókat. Szembesülünk mulandóságunkkal. Talán csak színészkedünk és leplezni próbáljuk fájdalmunkat, nehogy gyenge hitűnek mondjanak minket, ám a lélek mélyén a keserves vallomás mindannyiunkban felgyülemlik. Jobb szavaiban saját gondolatainkra találhatunk. Valójában, mintha csak saját magunkról olvasnánk a Szentírás kellős közepén. Bizony, rólunk van szó. A kérdés csak az, hogy tudunk-e az első lépcsőről, a riadságnak, a veszteségeink felett szomorkodó lépcsőről a másodikra lépni? Merjük-e tovább olvasni Jób hitvallását? Hajlandók vagyunk-e Jóbbal együtt folytatni a megoldás keresését, a kiutat? Mert bizony van kiút, testvérek, van megoldás, van reménység és van happy end a történet végén. Ám ahhoz bizony tovább kell indulni, és tovább kell jutni, tovább kell olvasni. A riadság első szakasza után következik a reménység szakasza. A hitvallás szakasza ez. Jób felsúhajt bárcsak. Noha cudarul meggyötörte Isten ellen lábasa a sátán, ő mégsem fordít hátat teremtőjének, hanem hozzá kiált, hozzá menekül. No hát ez az a súhaj, ez az a lépés, ez az a hitvallás, amire a legtöbb ember már nem hajlandó. Sírni, panaszkodni, magunkat sajnálni nagyon tudjuk. Na de Istenhez menekülni, sokkal inkább őt vádolja a legtöbb ember, ha valami gond éri. Mert nem hisznek Istenben. Mert a legtöbb ember nem feltételezi, hogy Isten jó. Mert nem feltételezi mindenre képes erejét. Egyszerűen, mert az emberek többsége nem ismeri őt, vagy nem jól ismeri őt. Ám aki ismeri, igazán ismeri, az tudja, bizony érdemes hozzá kiáltani. Még akár az értetlenség sóhajával, még akár a gyenge kis bárcsak indulatszavával. És ha valaki ezt megteszi, akkor valójában nem csak egyszerű sóhaj hagyja el az ajkát. Nem egyszerűen csak magában imádkozik, hanem hitvallást tesz. Hiszen ha valóban imádság az a súhaj, akkor feltételezi, hogy Isten meghallgatja. Amikor tehát a legnagyobb bajba is kerültél, ám őszinte imádsággal tud kiszakadni a lelkedből, akkor már feltűnik az alagút végén a fény. Ám az csak akkor lesz láthatóvá, ha szavaid valóban őszinték, és valóban Istenhez szólnak, mint Jób. Mert egészen más a panaszos sóhaj, mint a mélyről fakadó sóhaj őszintességével elsírt imádság. Egészen más az imádság, és egészen más a panaszkodás. Ég és föld a különbség a kettő között. Jób imádkozott, Jób Istenhez kiáltott őszintén, és imádsága meghallgatásra talált. Emlékezzetek csak, hogy a Jelenések könyvének elején az egyik gyülekezetnek mit jelentett ki a feltámadt Krisztus. Ezt mondta, bárcsak hideg lennél, vagy forró, csak langyos ne legyél. Nem az a baj, ha imádságunk egészen hasonló Jób kifakadásához olykor-olykor. Már-már Isten káromlóan hangzik értetlenkedő sóhajtozása Jóbnak. Ám akárhogy is fogalmaz, bárhogy is látják barátai, Jób mindvégig Istenhez kiállt. És mert nem sikerült a sátánnak rávenni, hogy Istenbe vetett hitét feladja, hát lett megoldás. Választ kapott, gyógyulást, vigasztalást, feloldozást. Testvérek, Jób könyvének 14. fejezetének a 3. szakasza, a riadság és a reménység után a várva várt csoda megfogalmazása. A feltámadás csodája villan fel szemei előtt. A férfi milyen jó lenne, ha felébredhetne, aki meghalt, újra életre támadhatna. És a bűnei alól való feloldozás szabadító öröme. Gyönyörű szép a kép, a lepecsételt, zacskóba rejtett bűnökről beszél, mintha csak féltve őrzött kincsekről lenne szó, amit soha, de soha nem nyitnak ki, amelyet Isten elzár, és soha többé nem emlékezik rá. Szó szerint fordulatként olvassuk a szövegben a reménységét. Váratlan fordulat, reménységen felüli fordulat, halál és gyötrő bűntudat nyomán. Lám-lám, nézzétek csak, nézzetek ide most újra az oltárra, amiről Jób még csak olyan halványan tudott sejteni valamit, amit csak a szíve rejtekében bátorkodott vakmerően feltételezni, azt Jézus Krisztus Urunkról szóló asztalterítése, halála és feltámadása óta napnál világosabban kijelentette Isten. Láthatjuk, foghatjuk, ízlelhetjük. Mert ő feltámadt, valóban feltámadt, és amint életújító fordulatot eredményezett a tagadó Péter életében bűnbocsátó szeretete, amint pálfordulást eredményezett Saul életében az ő feltámadása, bűnbocsátó Krisztussal való találkozása, úgy jelenthet életújító fordulatot a drága evangélium, igen, nekünk is. Nem csak Jobbnak, nem csak Péternek, nem csak Pálnak, hanem nekünk is. Hiszen, valljuk meg őszintén, sokszor nem sikerül úgy szeretnünk, úgy élnünk, mint ahogyan Jézus ezt parancsolta, ahogyan ő erre példát adott. És ha megmosná a fejünket, ha lesújtana villámaival, vagy bármiféle más úton, módon, ha elítélne, ha összetörne, jogosan tenni, megtehetni, és ő mégsem teszi, hanem asztalt terít ma is. Magához hív, megbocsát, és újra küldetéssel bíz meg. Mert Isten szeret. Ezt sejtette meg már Jób is réges-régen, mert jól ismerte Istent, jó kapcsolatban volt vele. És ezt tette nyilvánvalóvá az egész világ számára a mindenség Ura, mennyei Atyánk Jézus Krisztus által. Azt, hogy szereti ezt a világot, és szereti benne még ezt a bűnös emberiséget is, szeret téged is, még engem is. Ha bajok érnek, talán csak a hitedre kíváncsi. Hátat fordítasz-e neki a bajok idején, vagy rendíthetetlenül ragaszkodsz hozzá? Minden baj, azt gondolom, hogy esély a hitvallásra. Neki adni hálát, meg nem feledkezve ajándékairól, hozzáfutni kérdéseinkkel és kéréseinkkel, tőle várni megoldást. Neki megvallani szeretetünket. És aki erre hajlandó, az a riadság és a szimpla reménységen messze túllát, és rácsodálkozik Isten végtelen erejére, szeretetére. És végezetül engedjétek meg, testvérek, hogy megosszak veletek egy vallomást, egy felismerést, amelyet jó pár évvel ezelőtt hiszem, hogy a Szentlélek Úristen segített észrevennem. Ma, az ítélet vasárnapján lehetséges, hogy van, aki számára segítséget jelenthet. A János írása szerinti evangélium 5. fejezetében ezt olvashatjuk. Jézus maga tanította ezt. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. És tudjátok, mit jelent ez, testvérek? Azt, hogy az ítéletet senki el nem kerülheti. Pál apostol levelében is ezt hallhattuk az istentisztelet legelején. Legkésőbb, az utolsó fájdalmas pillanatban éli majd át minden teremtmény az ítéletet. Ám, mint egy szorgalmas diák, amikor a nagy, komoly, legfontosabb szigorlatot, vizsgát szeretné elvégezni és jó eredménnyel letenni, szeretne átmenni a vizsgán, azt megteheti, hogy megkéri az intézményt, a tanárt, hogy hadd tegye le előbb. Sokan inkább késleltetni akarják, és pótvizsgára jelentkeznek, inkább nem ismernek nekifutni a vizsgának, de megvan annak is az esélye, hogy előrébb hozza az ember a vizsga időpontját. Néhány diák él a lehetőséggel. És azt gondolom, hogy amikor János evangéliumában ezt olvassuk, mert Jézus ezt tanította, akkor valami hasonló dologról van szó. Nem kerülhetjük el a számadást, de tudhatjuk azt, hogy előrébb hozhatjuk az ítélet pillanatát saját életünkre vonatkozóan. Vagyis megtörténhet, hogy már itt a földi vándorút során merészelünk odaállni Isten ítélőszéke elé. Őszintén, lélekben, de egyetlen egy dolog rendkívül fontos. A vizsgán csak az mehet át, aki nagyon alaposan felkészült. És aki bátorkodik odaállni Isten ítélőszéke elé, annak nagyon alaposan rá kell készülnie. Nem lehet flegmán, várrángatva, csak úgy, mert van 2,5 percem rá, oda szaladni, hanem azzal a döbbenetes őszintességgel, azzal a döbbenetes bizalommal kell és érdemes megpróbálni ezt az előrehozott vizsgát letenni Isten színe előtt, mint ahogyan Jób is tette. Megtörténhet ez, testvérem, sokszor. Megtörténhet ez sokféle módon, talán előbb, mint gondolnád. Talán nem késleltetni kell, hanem inkább előrehozni. Talán van, aki úgy érkezett ide, hogy készült rá az úrvacsoravételre is, a gyónásra is, a feloldozásra is. Van, aki talán arra gondolt, hogy az ige hirdetés után majd gyorsan hazaszalad, mert otthon van dolga. Lehet, hogy valaki készült, lehet, hogy valaki még nem készült, de szeretném hirdetni mindenkinek, megvan a lehetősége, hogy itt a földi vándorút során, akár ma, odaálljunk Isten ítélőszéke elé, és megmérettessünk. Amikor én erre annak idején bátorkodtam, akkor nem tudom, hogy ki látott, ki nem látott, de nem is nagyon foglalkoztam vele, hogy mennyien látják a könnyeimet, a riadságomat, a szánalmra méltó voltomat. Csak egyszerűen azt éreztem, hogy itt van a fordulat. Mert az az Isten, aki jogosan fenékbe billenthetne, visszatapsolhatna egy pótvizsgára, vagy azt mondaná, hogy végleg elbocsát, kirúg, az asztalt terített, és bűneim feloldozását hallhattam. Kedves testvérek, lehet úgy folytatni egy ilyen őszinte, előrehozott ítéletkérés, vizsga nyomán az életünket, hogy azt felszabadultan tesszük. És már nem attól kell rettegni, hogy mi lesz majd halálunk után, mert itt megtörtént a nagy fordulat. Megtörtént Jób életében is, megtörtént Péter életében is, ott a Genezáreti tópartján, megtörtént a Damaszkus felé vezető országúton, Saul életében, megtörtént sokunk életében. És hogyha úgy érzed, hogy szükséged van rá, akkor arra biztatlak, hogy ne várj, ne tologasd az időt, hanem készülj fel rá, és adj hálát szerető mennyei atyádnak azért, hogy ő hatalmát, erejét arra használja, hogy minket megfordítson, magához térítsen, magához öleljen, és szolgálatába állítson. Téged is. Imádkozzunk. Nem győzök eléggé rácsodálkozni, mennyei atyám, hogy te miféle lélekkel gondolkodsz, élsz, uralkodsz. Megtehetnéd, hogy fiad gyilkosait elsöpröd, megbünteted, bosszút állsz miatta. És te mégis újra és megint csak türelmesen hívod, várod a megtérő lelkeket. Eszméltess rá minket, Urunk Istenünk, hogy mit tettél értünk. Szent lelkeddel segíts felkészülnünk, hogy színed elé merjünk állni őszintén, jobb őszinteségével. Segíts nekünk, Urunk, hogy mindent felemlékeljünk, semmit el ne feledjünk, hiszen mindentől érdemes megszabadulnunk, mindent érdemes kezedbe tennünk. Hát így segíts most, Urunk, amikor asztalodhoz hívsz, és bűneink bocsánatát ígéred. Segíts minket felkészülni, Istenünk. Amen.